Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Cserháti Lászlóval, a Széchenyi Társaság alelnökével és a Katolikus Karitász munkatársával Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Annak ellenére, hogy pap nem lett, de a lelkület megvan önben, mert nagyon sokat tesz a betegekért. Beteglátogató a Korányi Kórházban. Magam is jártam ott, és tudom, hogy ez bizony nehéz szolgálat.
Amikor megláttam a Mátyás templomban a hirdetést ezelőtt 8 esztendővel, hogy keresnek beteglátogatóknak jelentkezőket, és a családom egyetértve magával a szándékkal, mert akkor már túlestem ezen a 3 gerinc és egy koponya műtéten, tehát tudták, hogy bennem van egy ilyen a sok rehabilitáció miatt, nagyon sok segítséget kaptam részben a családomtól, de ugyanígy a beteglátogatók által, és arra gondoltam, hogy ebből megpróbálok valamennyit visszaadni, tehát amit én kaptam. De a lelkemet ismerve azért volt olyan hang a családban, hogy Laci, ezt nem biztos, hogy bírni fogod, mert itt olyan helyzetekkel is szembe találod magad. Mondom, hát meglátjuk, meg kell próbálnunk. És bizony, hogy mennyire igaza van a családomnak, mert amikor jelentkeztem a elméleti képzésre, akkor mire vége lett az elméleti képzésnek? Hát a fele lemorzsolódott a jelentkezőknek, mert hát átérezték ezt a problémát, amiről beszéltünk. És a gyakorlati képzés végére pedig a másik fele maradt el. Tehát körülbelül én úgy emlékszem, hogy a negyede fejezte be. Most Budapesten körülbelül 150-en vagyunk, akik ebben részt veszünk, és a Rágy György utcai klinikán ott van az a kápolna, ahol minden hónapban egyszer összegyűlünk, és egy ilyen továbbképzésen veszünk részt. Hát én a Korányi Kórházba, a sebészeti épületbe, a 3 emeletes sebészeti épületbe kaptam feladatot, egy nagyon kedves közösséggel, összesen 4 vagyunk, 2 férfi, meg 2 nő, és egy hölgy, aki évtizedeken keresztül magas pozícióban dolgozott a kórházban. Ő az a vezetőnk, aki mindig beosztja, hogy mikor, hova kell esetleg, nem mindig a sebészeten van szolgálatom, de furcsa azt mondom, de mindig várom a szerdákat, mert ott az emberekkel nekem tennivalóm nincs, csak beszélgetni valóm. Tehát ezt kívülről úgy kell elgondolni, hogy az ember megjelenik egy osztályon, és a bemutatkozás után megkérdezi, hogy hogy vannak, meghívom őket egyúttal a délután a katolikus szentmisére, és én azért járok autóval, mert a sebészeti épület az egy magas, a legmagasabb részén van fent, szinte a János-hegyi kilátónál, tehát onnan a beteg, aki vagy műtött, vagy műtét előtt áll, annak lesétálni a dombról, azért nagyon, tehát én ezért járok oda autóval, akkor a mise után visszaviszem őket. Számomra azért is öröm, mert mindenki azzal kezdi, hogy hát honnan érkezett. És én, mint aki a húsiparban bejártam az országot 8 éven keresztül autóval, nincs olyan község, ahol húsüzem, meg húsbolt ne lenne, tehát ahol én elő kellett forduljak. Tehát én nagyon jól ismerem az országot, és egy pillanat alatt olyan hangulatot szoktam tudni teremteni, hogy az illető otthon érzi magát. Amikor azt mondja egy hölgy, hogy hát azt nem tetszik tudni, hogy hol van az a falu, mert olyan picinke kis falu, kis zsákfalu. És mondom, de hát nyugodtan tessék mondani, mert hát ha mégiscsak tudom, hát Bodony, nekem mond ez valamit. Mondom, hát nézze, hogyha Parádon a templom mellett balra tetszik fordulni, 2 kilométer körülbelül a szántóföldeken keresztül vezet az aszfaltút, az vízbe bod. Hát akkor maga tényleg jól ismeri az országot. Tehát, és fölragyognak az arcok. Én természetesen, ha olyan tennivalóm lenne betegek mellett, hogy tisztába kell tenni, vagy egyéb furcsa, de azért mégis a nővérek feladatát, képező feladatot kell végrehajtani, én ezt is szívesen vállalnám, tehát nem lenne nekem ezzel a verzió, de ez nem szabad, tehát nekünk nem ez a dolgunk, tehát ezt ki is jelentették, és minden hét más. Tehát minden ember más, és én, miután itt a sebészet nagyon jól végzi a munkáját, ez a kórház egy különlegesen jól dolgozó, annak ellenére, hogy azért a kórház nagyon nagy átalakítás előtt áll, műszerileg is kiegészít, de én úgy tapasztalom most már a 7 éve, hogy a nővérek, az orvosok és az egyéb kisegítő személyzetnek a hozzáállása a betegséghez, a betegekhez az olyan, hogy innen mindenki csak a legjobb érzéssel távozhat el. Tehát én azért is szeretek ide járni, mert az emberektől olyan tapasztalatokat, élményeket, történeteket kapok válaszul arra a kérdése, hogy hogy vannak, hát a körülményekhez képest, és mit éreznek, mikor mehetnek haza, mit tetszenek tudni, és milyen messzi. Vannak olyan betegek, akik Erdélyből, tudok olyan betegről, aki Ausztriából tért vissza. Amikor az ember elköszön, azzal szoktam mindig elköszönni, hogy hölgyeim, uraim, én annál jobbat nem tudok kívánni. Ma szerda van. Jövő szerdán már otthon gondoljanak arra, hogy a fickó most indul a 3 emeletének. És gyógyulást kívánok, és fordulok meg, és jövök ki, és akkor utána szólnak, hogy ember, ezt a foglalkozást magának találták ki. Ez a visszajelzés, ez olyan, hogy szomorú vagyok, hogy amikor esetleg valami oknál fogva, mert ezek a rajtam átment műtétek azért nem nyomtalanul, és a frontokat elég erősen megérzem, tehát amikor van olyan helyzet, hogy nem tudhatok kimenni, és ilyenkor mindig telefonálok a vezetőnőnknek, Klárinak, hogy Klárikám, ne haragudjon, de én olyan állapodó, hogy képtelen vagyok, és akkor persze megérti, és ez amióta a koponya műtétem volt, azért ez mindkét irányban szól, tehát teljesen mindegy, hogy hideg front vagy meleg front jön. Régebbi időben csak a meleg fronton voltam érzékeny, a hidegre nem. Tehát nekem ez egy olyan örömöt okozó elfoglaltság, amit én természetesen nem mindenkinek való, mert azért találkozom olyan helyzetekkel, amikor ugye persze nem beszélhetek, amit után le kell üljek kint, és mielőtt tovább megyek a következő szobába.
Fantasztikus életútja van önnek. A szeretett szolgálatot azt hiszem, hogy a Szentlélek munkája indítja el bennünk, mert tulajdonképpen hálásak vagyunk Istennek mindazért, amit kaptunk tőle. És az ő áldása kíséri ezt a nehéz szolgálatot. Más áldása is van önnek. Említette, hogy nagyon szép családja van.
Nekünk sajnos csak 2 gyermekünk lehetett, az orvos nem engedett Krisztinának több szülést, de amikor nemrégen az aranydiploma átvételekor mindannyiunknak ott a osztálytársak között el kellett mondani, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, és mit tart legfontosabbnak az életében, és én azt találtam mondani egy gyereket. Én nagy eredményemnek, hogy úgymondja, azt tartom, hogy egy csodálatos feleséggel 2 olyan szellemileg és testileg tökéletes leányt kaptam, akiktől már 9 unokám van. És akkor persze tapsvihar, fölördított a tömeg, Laci, akkor te nyerted az unoka versenyt. Mondom, de hát én tehetek erről, mert mi csak a szellemiséget próbáltuk átadni. Kriszti lányuknál, nagyobbik leányuknál, férjével együtt eleve 5 gyermekben gondolkodtak az esküvő utáni ünnepsége, és hogy ebből 7 gyermek lett, 6 kislány és egy csodálatos kisfiú. A 6 gyönyörű, ahogy most már, hogy 22 évestől 11 évesig vannak a leányok, és utána 5 évvel született a kisfiú. Ez egy nagyon szép élmény, és ugyanilyen és örömteli dolog, hogy a kisebbik leányuknál, Katinál, ott 2 fiú van, egy 18 éves és egy 16 éves kisfiú, És mind a 9 gyermek rendkívüli módon igyekszik, még a kicsi fiú is, mert őnek is szófésre jár, még nincs 6 éves, de már szófésre, és tornásznak készül jelenleg, de mindenkinek van valami külön olyan produktuma, amire az ember büszke lehet, tehát mind a 2 egyetemista a leányok között, de a gimnáziumba járók is nagyon igyekvők, és lehet mondani, hogy büszkék lehetünk rájuk. A 2 fiúnál a sportélet, a nagyobbiknál, és a kisebbik pedig a zene terén igyekszik olyat produkálni, ami tényleg elismerésre méltó, meglepő, amikor az ember egy kompozíciót kap kottákba öntve karácsonyra, és akkor néhány héttel később, papapap, mert ez a unokák előtt a megszólításom, küld át, fényképezd le, és küld át, mert egy kvartettet akarok belőle csinálni. Ez a kvartett már elhangzott 3 hárfatanár és ő hárfás kíséretével. A nagyfiú pedig most már mint válogatott evezős szerepel. Tehát mindegyik gyermek a maga kötelességét ragyogóan teljesíti, és hát persze a szülők, a leányaink is a maguk területén nagyon sokat nyújtanak. A nagyobbik nem csak, hogy ennyi gyermeket nevel, hanem a 8 kereszt gyermekének az összes programjáról tudnia kell, és hát valami elképesztő szeretet halmazzal látja el ők a környezetét, és a Bosnyák téri templomban pedig a közösségben babamama klubot vezet, ahova kicsi fiút is mindig viszi magával, még csecsemőkorában is, és hát szíve lelke a Bosnyák téri templomnak. Erről az jut az eszembe, hogy, és ez a én életemben egy nagyon fontos rész volt az, hogy ráismertem Széchenyi Ferenc, tehát a Széchenyi tanulmányom közben, az ember nem csak Istvánnal, hanem az édesapjával is foglalkozik, és amikor felfedeztem azt a levelet, amit 1817 májusában írt a fiának, annak hosszú elutazás, több mint egy éves elutazás előtt, és attól félvén, hogy én már nem láthatlak többé. Tehát egy hosszú intelmekkel teli csodálatos levelet írt neki, amiből én most csak egy dolgot emelek ki, ami lényegében a jó cselekedetét hangsúlyozta. Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az méltó lakása legyen lelkednek, és könnyebben cselekedhessd a jót. Tehát azért legyen valaki egészséges, tehát azért törődjön jobb, mert hogy a jó cselekedhesse. Tehát ez gyakorlatilag ez a Cserháti SC-vel összefüggő tennivalóim is mögött mindig ez lebegett. Ez a tornatermünkben ki volt függesztve, és erre szoktam építeni azokat az előadásaimat, amit például az Orvostudományi Egyetemen is kértek egy alkalommal. Széchenyi az egészségmegőrzés apostola üzenete a mának, tehát az ő sporttal, egészséggel összefüggő gondolatait, és miután 14 sport ilyen-olyan formában köszönhető neki, tehát ráhatása volt, ezért ebből egy elég jó előadást lehetett csinálni, de ez volt a Széchenyi Ferenctől vett idézet, ez indította el őt is ezen az úton.
Épp testben, épp lélek, ez egy nagyon szép magyar közmondás, de sokszor inkább megfordítanám, mert addig, amíg nincs épp lelkünk, amíg abban nem lakik a hit, addig nehéz az épp testet ápolni, mert a lelki bajok azok szomatizálódnak, és bizony nagyon sokszor testi bajokban is megjelennek.
Egyetértek ezzel nagyon. És mint egy összefoglalóul ennek az egész megtisztelő beszélgetésnek, azt tudom mondani, hogy a Hanvas Bélának az a csodálatos verse, aminek ez a címe, hogy az Isten tenyerén ébredtem. Tehát én most, hogy már ugye az ember a harmadik harmadban él, a sportszóval kifejezve, bár még tréfásan azt szoktam mondani, ezért ezt a mindenkinek az ajkára az első percekben is rögtön mosolyt csalok, hogy még 27 éven van hátra. És meddig úgy gondolok? Hát mondom, gyerekek, meddig? Hát 100-ig. Hát, aztán lesz-e belőle, az egy dolog. De erről nagy örömmel mesélném el azt, amikor az 50 éves születésnapunk volt, és nekünk Csákváron van egy edzőtáborunk, amit a Cseráti SC részére építettünk. Az 50 éves születésnapom alkalmával, hát ott volt a vendégség, és ott vezetünk egy naplót, egy krónikát. és ebben szépen beírtam gyöngybetűimmel, amit csak a nagyobbik lányom tud rendesen olvasni, meg a felesége, hogy a felén túl vagyunk. És erre, és utána lementem a kertbe, a lányok jönnek utánam mosolyogva, hogy apu, te ezt komolyan gondolod? Mondom, gyerekek, én már most tudom, hogy a halálos ágyamon mekkorát fogunk együtt nevetni. Na hát ez persze, dőltek a nevetéstől. De hát hogy? Mondom, mert ha megérem a százat, akkor ugye én már nektek mikor megmondtam. Ha meg nem, akkor gyerekek, hát bocsássátok meg nekem, nem tartottam be, és vegyétek elő azt az egy üveg konyakot, amit direkt erre tettem félre, hogy jól emlékezzetek rá az életvidám apátok.
Köszönöm szépen, amit eddig elmondott, kedves László, az fantasztikus, tényleg fantasztikus gazdag életút, és csupa áldásról beszéltünk. De tudjuk, hogy az Úristen, mint szerető atyánk, néha megigazít minket, és néha komoly próbákat is ad. Volt ilyen hitvéli próbája önnek?
Örömmel mondhatom, hogy nem. Bennem azokban a mások által azt szokták mondani, hogy nehéz években, amikor volt tényleg, nem véletlenül születtek azok a viccek, hogy a pártitkárnak miért adnak több benzinjegyet. Hát azért, mert ő a szomszéd faluba hordja hittanra a gyermekét. Tehát, de most félretéve ezt a tréfát, tehát tudom, hogy amikor az üldöztetés volt, és papjaink százai börtönben sínlődtek, és az emberek reszkedtek, tehát ez a kettős nevelés, amiről az egészen az elején beszéltünk. De ez a mi esetünkben tulajdonképpen soha nem merült fel, hogy ez most a abból következően, hogy én mindig nagyon őszinte voltam, és amikor 1972-ben mi Krisztinával összeházasodtunk, és a Mátyás templomban tartottuk az esküvőt, és én bizony arra gondoltam, néhány hónappal előtte kerültem be a húsipari tröztbe, hogy én az egész tröztöt meghívtam. Ilyen technológiai revizor feladatom, ellenőr feladatom volt, mint üzemmérnöknek, és hát a pártitkárt is meghívtam. Becsület volt, ráadásul első kerületi lakos volt ő is, tehát ismerni ott a tröszben ismertük Ögeját. Eljött. És amikor megkaptam a fényképeket a templomi esküvő után, tehát mert ászút után, stb. Hazajöttünk, elvittem a Bélának, hogy Béla, ez a fénykép, tehát miután te szerepelsz rajta, hát te is, Laci, ezt ki látta még? Mondom neki, te Béla. Hát te semleges magatartást tanúsítottál. Miért kellene neked szégyelned, hogy egy magyar hagyományokhoz, most már ezer éves hagyományhoz kapcsolódó társadalmi összejövetelen, miért ne vehetnél részt? Sőt, neked kötelességed, aki az emberekkel foglalkozom. Azt mondja, Laci, neked igazad van, de tehát, hogy most ez a nyitottság, amit én mindig ezt tartottam fontosnak, tehát én nem rejtettem soha véka alá a véleményemet, a gondolataimat. A személyi anyag, amit visszakaptam a rendszerváltás után, megdöbbenve vettem észre, de tulajdonképpen jó érzés volt, hogy a átlagnál jobb kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik, vigyázni kell vele. Tehát, hogy ez bizonyos szempontokból miért volt akkor negatív, ezt ugye értjük, de hát észrevették.
Kedves László, köszönöm szépen a beszélgetést, és az Úristen áldását kérem az ön életére és a családjára, és erőt, egészséget adjon önnek a további szolgálataihoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Cserháti Lászlóval, a Széchenyi Társaság alelnökével és a Katolikus Karitász munkatársával Miklódi Márta beszélgetett.